Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még a legsötétebb éjszakában is ragyog egy csillag. Ez Jézus csillaga, aki azért jön, hogy törékeny emberségünkről gondoskodjon. Induljunk el felé. Ne adjunk hatalmat az apátiának és a lemondásnak, hogy a sivár élet a szomorúság csapdájába ejtsen bennünket. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A 2011-es Magyar Uniós elnökség egy rendkívül sikeres elnökség volt, a 2024-es viszont történelmi jelentőségű, jelentette ki Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a TV2 műsorában. A magyar elnökség annak ellenére nagy siker, hogy a kormánynak óriási ellenszélben kellett dolgoznia. Ugyanis már fél évvel a magyar elnökség kezdete előtt megjelentek azok a hangok, hogy ez egy sikertelen, kudarcra ítélt elnökség lesz, mert egy olyan ország látja el a feladatot, amelynek Európa képe és Európa politikája nem igazodik a fősodor elképzeléseihez, közölte Bóka János. Hozzátette. Ezért a brüsszeli szereplők jelentős részének érdekében állt az, hogy ez az elnökség sikertelen legyen. Ám a törekvésük kudarcot vallott, mert a magyar elnökség a jogalkotás, a politikai, illetve a nagy stratégiai döntések tekintetében is nagyon sikeresek voltak. Az amerikai és a magyar kapcsolatokat új alapokra kell helyezni. A kétoldalú viszonyban új aranykor köszönhet be, mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. A tárca vezető leszögezte, a kormány nagyon várja Donald Trump elnöki ciklusának kezdetét. Arra a kérdésre, hogy mire számít a kormány az új amerikai elnöktől, Nagy Márton azt válaszolta, hogy véget érhet az orosz-ukrán háború, és a béke fizikai és gazdasági biztonságot, bizalmat jelent majd a családok és a vállalkozások számára, ami a fogyasztás és a beruházás növekedésével járhat. A kormány négy fő területen lát lehetőséget a kapcsolatok újraépítésére. A kettős adóztatásról szóló megállapodás helyreállítása mellett a vízumszabályok enyhítésére is számít. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024-ben az új ügyvezető kinevezésével megkezdte a Debrecen Nemzetközi Repülőtér átfogó fejlesztési stratégiájának megvalósítását, melynek szerves részét képezik a járatfejlesztések. A munka eredménye kép a Vizer a nyári időszakban újra kínálatába vette Ciprusra, valamint Bulgáriába induló járatait, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A távirati irodának eljuttatott közleményében emlékeztetnek arra, hogy a többségi tulajdonos kiemelt feladatként tekint az új évben arra, hogy a Debrecen nemzetközi repülőtér forgalmát az eddigi csúcsot jelentő 2019-es vagy azt meghaladó szintre emelje a korábban már sikeresen működő vagy új járatok indításával. A járatfejlesztések célja egyrészt a légikikötő régiós vezető szerepének kialakítása, másrészt olyan célállomások lehetővé tétele, melyek új kapukat nyitnak hazánk számára a globális légiközlekedésben. A tavalyi, a hazai turizmus új rekordéve. Soha ennyien nem utaztak Magyarországra külföldről. Soha nem pihent ennyi hazai vendég az ország határon belül, és soha nem keletkezett ennyi bevétel a szálláshelyeken, mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke, a turizmus 2024. évi előzetes eredményeit értékelő sajtótájékoztatón. Hozzátette, a vendégészakák számának növekedése Magyarországon 150%-kal haladta meg az uniós átlagot. A versenytársokat minden mutatóban felülmúlta az ország. Tavaly minden korábbinál több, 18 millió turistát fogadtak a magyarországi szálláshelyek. Ez 11%-os növekedés 2023-hoz képest. Ezen belül 9,3 millió belföldi és 8,7 millió külföldi vendég érkezett, ismertette. végül az időjárásról. Elsősorban a Dunántúlon számíthatunk tartósabban felhős időre, de időszakosan az ország többi részén is erősen megnövekedhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb hószállingózás fordulhat elő. Az északi-északkeleti szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 5 fok között várható. Késő estére általában mínusz 6 és 0 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak. Szentek, szent életű emberek.
Szent Hilárius, püspök és egyháztanító. Poitiers-ben született 315-ben, ott halt meg 367-ben, mindössze 52 évet élt. A római birodalom Gallia tartományában született. Szülővároskája akkoriban egy eldugott kis helység volt, a hosszú téli napokat és éjszakákat arra fordította, hogy műveltségét gyarapítsa. Tanult és olvasott, megjárta Franciaország, Olaszország legjobb iskoláit, megtanult görögül, ami akkoriban nyugaton ritkaság számba ment. Mind érdekességet vette kezébe a szentírást, és kezdte olvasni. Megutálta környezetének pogány életét, pedig még nem is volt keresztény. Megházasodott, és egy leánya született. Lelkében fölvetődött a nagy kérdés, mi értelme és milyen célja van az életének. Ott hagyta iskolai könyveit, a latin és görög írókat, és a szentírást helyezte mindenek elé. Abban megtanulta, amit keresett. Idézett Szent János evangéliumából, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Kisvároskájukban feliratkozott a hitjelöltek közé. Ma már nem tudhatjuk, hogy feleségével és leányával együtt tette ezt. Nem sokkal később, nagyszombat éjjel megkeresztelte a városka püspöke. Nagy feltűnést okozott ez, hiszen az ő társadalmi köréből csak kevesen voltak keresztények. Aztán folytatta mindennapi életét, de mint példás keresztény megélte Szent Pál tanítását, idézett Szent Páltól, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafent valókat keressétek. 350 körül meghalt a városka püspöke, a nép összegyűlt és közfelkiáltással Hiláriuszt választotta meg püspöknek, mint főpásztor legfontosabb kötelességének az igehirdetést tartotta. Megismertetni Jézus Krisztust mindenkivel. Feleségével ettől fogva már csak testvérként élt, és Isten ügyének szentelte életét. Éppen akkor tört be a Krisztus istenségét tagadó arianizmus a kelet-római birodalomból a nyugat-római birodalom keresztény egyházaiba. A jóisten arra választotta ki ezt a művelt püspököt Hiláriuszt, hogy azokban a veszedelmes és nehéz időkben útját állja a szellemi dögvésznek, amely pusztulással fenyegette az anyaszentegyházat. Nála csak azt tudott eredményt elérni, aki igazi keresztény volt és komoly tudást hordozott a tarsójában. Ilyen volt a gondviselés küldte Hiláriusz. Konstancius bizánci császár fanatikus arianista volt. Testvérei halála után hatalmát nyugat felé is kiterjesztette. 353-tól a püspököket ravasz ígéretekkel kezdte csábítgatni, de kevés eredménnyel. Csupán az Arli Saturnius esett áldozatul. Ekkor Hilárius hithűségre intette a híveket, a katolikus érzésű püspököket pedig rábírta, hogy Saturniusszal szakítsanak meg minden közösséget. A császár bosszúból számüzetésbe küldte Kis-Ázsiába Hilárius püspököt. Ám ezzel az ellenkezőjét ért el annak, mint amit akart. Hilárius épp úgy, mint nagy kortársai, Szent Vazul, Szent Atanáz és a többiek, minden erejét latba vetve küzdött az igaz tanításért. Ott írta meg aztán főművét, a Szent Háromságról című könyvet, melynek eredeti címe a hitről az ariánusokkal szemben. Érdekes lépés volt részéről, hogy számüzetése idején elment az ariánusok közé, látogatta templomaikat, de hitüket nem fogadta el, csak azon fáradozott, hogy megnyerje őket és helyreállítsa az egységet. Egyre jobban elmerült a Szentírás ismeretében. A Zsoltárokhoz és Szent Máté evangéliumához magyarázatot is írt. Néhány mai napig fennmaradt szép egyházi himnuszunk szintén tőle származik. Az arianista császár halála után ő is hazatérhetett püspöki városába, így elérte, hogy még abban az évben, 361-ben, a párizsi zsinaton az összes gall püspök elfogadta a katolikus hitvallást. Gallia megszabadult ezáltal a veszedelmes eretnekségtől. A nyugati egyház pedig hamar újra megerősödött, s ebben elvitathatatlan érdemei voltak Hilariusnak. Püspöki székhelyén halt meg 367-ben. 9. Pius pápa 1852-ben egyházdoktorrá nyilvánította. Tanuljuk el Szent Hiláriustól, magyarul Vidor néven említik őt, a Szentírásnak a szeretetét. Olvassuk, ismerjük meg az igazságot, és úgy, ahogy Szent János apostol írta, az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Januárban, amikor a keresztények egységéért imádkozunk, nagyon kérjük azt a kegyelmet, hogy a havi ima szándék szerint a keresztények közösen iparkodjanak Jézus Krisztust megismertetni, és az ő tanítása szerint élni. Hiszen Jézus Krisztus a világ egyetlen üdvözítője.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Sanctus, 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 Sanctus. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádságról.
Az elmélkedés címe: az ima az Isten ajándéka. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk valamit, mi mondunk valamit, akár egyénileg, halkan, hangosan, akár közösségben, ez lehet egy szertartás, valamilyen liturgikus cselekmény, lehet kötött szövegű imádság, lehet a saját szavunkkal imádkozni, sokféle ima van, de úgy élem meg, hogy én vagy mi közösségben elkezdtünk imádkozni. Mi teszünk valamit, és a címzet maga az Isten. Neki mondjuk el, neki adunk hálát, tőle kérünk valamit, vagy felajánlunk neki valamit. És úgy tűnik, mintha én lennék a kezdeményező, akinek jött egy gondolat, vagy mivel jó ember vagyok, meg hívő ember vagyok, ezért az Isten megajándékozom azzal, hogy megszólítom őt. Vagy bajban vagyok, és hogy nem megajándékozom az Istent, de kifejezem a nehézségemet, kérem, hogy segítsen rajtam, és oldja meg ezt és ezt a problémát. Szent Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek nélkül még azt sem tudnánk kimondani, hogy Abba, Atya. Meg sem tudnánk szólítani az Istent, és főleg nem, hogy édesapámnak szólítsam őt. Vagy például a Szentlélek sóhajtozik bennünk, sokszor szavak nélkül. Ez egy mély vágyódást fejez ki, hogy sóhajtozik bennem, vágyódom az Isten után. Ő utána szomjazik az egész lényem, mind a testem, mind a lelkem. És persze ezt is úgy érhetem meg, hogy bennem van a szomjúság, és hogy én adok az Istennek valamit, azonban az imádság az az Istennek az ajándéka. Mindig övé az első lépés, ő hív meg engem arra, hogy vele kapcsolatban legyek, a Szentlélek által ő indít arra, hogy kezdjek el imádkozni bármilyen formában is, de hogy lépjek vele kapcsolatban. Az imádságnak többféle definíciója van, meghatározása, és én nem is ezeket szeretném idézgetni, hanem valahogy megragadni az egésznek a lényegét. És ez nem más, mint az ima, azaz Istennel való mély szeretet kapcsolat. A kapcsolaton van a hangsúly, hogy én vele vagyok. Hogy most mit imádkozok, milyen formában, sokféle ima van, hál' Istennek, és hogy ezeket mindegyiket használjuk, imádkozzunk, mikor milyen lelki állapotban vagyunk, vagy mikor mire van szükségünk. De a lényege akkor is változatlanul, hogy egy személlyel, aki maga az élő Isten, aki engem teremtett, megváltott és megszentelt, hogy én vele vagyok közösségben, ráfigyelek, és most mi együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És ezen van a hangsúly. Az első János levél ilyen egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a lényegét, Isten a szeretet. Neki nem csak egy tulajdonsága, hogy ő szeret, hanem az egész lénye maga a szeretet. És erről sokszor beszélek, hogy vannak az alapvető igényeink, vágyaink, és a legelső, hogy valaki nagyon szeressen engem, én pedig viszont szerethessem ezt a szemét, vagy akár persze több szemét. Ez a legmélyebb vágyunk. És ez a vágy tulajdonképpen az Istentől jön, mivel ő a szeretet, őtőle várjuk azt, hogy szeressen bennünket, hogy az Istenre szomjas a lelkünk. Persze, hogy gyakorlatban sokszor ezt emberektől várjuk meg, vagy akár tárgyaktól, helyzetektől, vagy próbáljuk mi magunk megvalósítani azt, hogy hogyan is érhezhetnénk magunkat szeretve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten szeretet és végső fokon minden szeretet belőle forrásozik és ráirányul. Ezért, amikor szembet nézek azzal, hogy bennem hiány van, ez a szeretetnek a hiánya, akkor gondoljak arra, hogy az Istennél ez az én vágyom tökéletesen megvan. És mondhatjuk nyugodtan, hogy az Istenre szomjazik a lelkem, ő utána vágyódom, az egész testem és az egész lényem, minden, ami vagyok, őrá vágyódom. És ezért, amikor imádkozok, akkor nem azt mondom, hogy nekem most imádkozni kell, vagy illik, vagy minek kell már megint imádkozni, semmi kedvem hozzá, minek kell valamit elmondani. Persze az imádságot újra és újra kell értékelni, hogy miket is mondok meg mennyit, meg annak mi a gyümölcse, hanem mennyivel másképp hangzik így, és ez az igazság, hogy vágyódom az Istennek a szeretetére, aki mindennek a forrása, az én teremtőm, és én vele akarok lenni. Vágyom az ő szeretetére, az ő gyöngétségére, persze a segítségére, és az, hogy egyáltalán nála nyugalmat találja, hogy egyszerűen csak együtt legyünk, és szeressük egymást, és ez a legmélyebb vágyam, tehát nem imádkoznom kell, meg minek kell már megint, meg nincs kedvem, de akkor is kell, hanem a legmélyebb vágyamat nála találom meg. Persze ide meg kell tanulni mélyen imádkozni, ami nem csak önmagában tanulást jelenti, hanem egy mély alázatot is, meg azt, hogy időt kell biztosítani arra, hogy minőségre tudjak imádkozni. És hogyha megtalálom az imában azt, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten a kezdeményező, ő hívott meg engem, a legmélyebb vágyaimat, amiről álmodozom, és tárgyaktól, emberektől, karriertől, valamitől várom, onnan úgy sem kapom meg, hanem a legmélyebb vágyaimnak a kiteljesülése az Istentől van. A szamari asszony történetében is, ott a szamari asszony a férfiaktól várta, hogy valamilyen teljességet érezzen a szeretetnek valami kibontakozását. És Jézus pedig mondja neki, hogyha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked, adj innom, inkább te kérted volna őt, és Jézus utal a Szentlélekre, hogy a Szentléleket, a szeretet ajándékát adja neki ajándékul. És Szent Ágoston, amikor előre a részről elmékelik, akkor azt mondja, hogy itt nem csak az asszonyban volt szomjúság, hanem Jézus is előre szomjazott az asszonynak a hitére. A Terézonya nővérének a kápolnájában mindig ki van írva ott a kereszt mellett, Jézusnak ez a szava, hogy szomjazom. Hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre, szomjazik az emberek üdvösségére, szomjazik arra, hogy mi elvigyük másoknak, főleg a szegényeknek, az elesetteknek, a betegeknek Krisztusnak a szeretetét. Tehát nem csak mi szomjazunk az Isten szeretetére, hanem ő is szomjazik a mi hitünkre, a szeretetünkre, az, hogy bízzunk benne. És ezért, amikor mi találkozunk, vagy elkezdek imádkozni, akkor ez a két személy, ez a két szomjúság találkozik egymással. És hogy most mit imádkozok, mit nem, de most az alap, a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk. És ezt tudatosítom magamban, akkor már gyakorlatilag én mindent elértem, mindent megértettem, és közben lehet, hogy szórakozott vagyok, lehet, hogy még el is halszok imádság közben, vagy nem olyan érzelmeket kaptam, amire számítottam, legalábbis amit én titokban vártam, itt lehetne bennem csalódás is, de nincs, mert ami a lényeg, az megkaptam, hogy vele vagyok. Amikor az Istennel vagyok, akkor élem meg az emberi méltóságomnak a csúcspontját is. Hiszen én a teremtmény, a teremtővel vagyok, aki nem csak megteremtett, hanem megváltott és megszentelt. És ezért, amikor én imádságot mondok, akkor megélem azt, hogy milyen óriási méltóságot kaptam az Istentől, hogy az Isten személyesen velem beszél, és személyesen engem szeret, és én őt megszólíthatom. Azok a mondatok, amiket most elmondok, nem tudom kiben hogyhat. Valakinek lehet, hogy ilyen nagyon mézes, csöpögősnek tűhet, valaki számára túl általános vagy közhelyeknek, azonban amikor az imádságról lesz szó, mindig azon múlik, hogy mit hogyan értettem meg, amikor elkezdek gyakorolni. Elkezdek gyakorolni, és valamilyen lelkülettel odafigyelek az imára. Például, hogy nekem nem imádkoznom kell, hanem még a családnak is megmondom, hogy gyerekek, most élem a méltóságomat, én az Istennel leszek egy fél óráig, most ne zavarjatok, az én Urammal beszélek, aki megteremtett, és aki megadja nekem az üdvösséget is. Úgyhogy legyetek szívesek, és most csendben legyetek, ne keressetek engem, mert a legnagyobb találkozás történik most az életemben, ezen a napon. Nem tudom, ez hogyan tűnik, amikor ezeket hallgatjuk, de sokszor ilyen hozzáállásokon múlik az, hogy hogyan nézek én az imára, magamra, az Istenre, hogyan biztosítok időt, mások számára úgymond, hogy adom el, hogy most én elmegyek imádkozni, vagy csak fű alatt, ugye, amikor nem lát senki sem. És ezt szeretném a további elmékelésekben is folytatni, és apró kis lépésekben haladni, és ezeket úgymond kipróbálni, ízlelgetni, azért, hogy az imádsághoz való helyes hozzáállást megtaláljuk, és utána pedig következik majd, hogy hogyan imádkozzunk, itt már vannak módszertani leírások, meg sokféle metódus, hogy hogyan imádkozzunk, mi annak az alapvető lelkülete, de az Isten hív meg bennünket, hogy imádkozzunk, és az egyáltalán, hogy imádkozhatunk, az is az ő ajándéka.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az imádságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató, Szent Margitról és Szent Veronikáról, valamint a hit és a szeretet erejéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályosaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Ma három különleges történetet hoztunk el nektek. Az első, Árpádházi Szent Margit, aki életét Istennek szentelte, és a magyar nép egyik nagy szentje lett. A második történetünk Szent Veronikáról szól, aki a hagyomány szerint kendőjével letörölte Jézus arcát, ezzel példát mutatva irgalmasságáról és szeretetéről. Végül pedig egy gyönyörű mesével, a Didelgő király történetével zárjuk a mai műsort, amely megtanít arra, hogy az igazi boldogság nem a pompában és a gazdagságban rejlik. Lássuk, hogyan kapcsolódnak ezek a történetek egymáshoz, és mit tanulhatunk belőlük a mai világban. Tehát az első, akire most emlékezünk, akit januárban fogunk ünnepelni, január 18-án Árpádházi Szent Margit lesz. Kérlek szépen, Ákos, hogy mondd el az ő életét röviden.
Árpádházi Szent Margit 1242. január 27-én született a dalmáciai Klissa várban, IV. Béla király és Laskaris Mária bizánci hercegnő gyermekeként. Az ország ekkor éppen a tatárjárás pusztítását szenvedte. A tatárok 1241-ben lerohanták Magyarországot, hatalmas pusztítást végezve a királyság területén. A kétségbeesett helyzetben IV. Béla király és felesége fogadalmat tettek. Ha Isten megmenti az országot a teljes pusztítástól, születendő gyermeküket Istennek ajánlják és kolostorba adják. A tatárok valóban visszavonultak, és Magyarország megmenekült. Itt Margit születésekor szülei betartották ígéretüket. Már néhány éves korában a veszprémi domonkos apácák kolostorába vitték, hogy Istennek szentelt életet éljen.
Köszönöm szépen. Tehát fogadalmat tett az édesanyja és az édesapja, hogyha megmenti az országot a Jóisten a tatároktól, akkor a születendő gyermeküket felajánlják. Beadták a kis Margitot a kolostorba, a veszprémi domonkos apácák kolostorába, kiskorába. Akkor tovább olvassuk a történetet.
Margit gyermekkora óta mély vallásoságban nevelkedett. A veszprémi kolostorban a domonkos nővérektől tanult, és már kisgyermekkorában is
kiemelkedő alázatot, áldozatkészséget és engedelmességet tanúsított. Később Margit a Nyulak szigetére került, mai Margit szigetre, ahol a Domonkol Szörendi kolostor lett az otthona. A kolostor szigorú szabályok szerint működött, de Margit a szabályokon túl is önmegtagadó életet élt. Nem csak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem gyakran önként vállalt további aszkézist. Például koplalásokat, vezekléseket, egyszerű ruhák viselését és hosszú imádságokat. Azt mondják, hogy egyetlen földi örömét Isten szolgálatában találta meg. Margit szépsége, intelligenciája és erős jelleme miatt több fontos házassági ajánlatot is kapott. Apja, IV. Béla király úgy gondolta, hogy Margit házassága politikai szempontokból is fontos lenne, ezért megpróbálta őt rávenni, hogy házasodjon össze II. Ottókár cseh királlyal. Margit azonban határozottan visszautasította az ajánlatot, mondván: én a mennyei vőlegénynek vagyok eljegyezve. Ezzel a döntéssel Margit egyértelművé tette, hogy nem kíván világi életet élni, és teljesen egészében Istennek szenteli magát. Ez a döntés nem csak apja és családja számára volt nehéz, de politikailag is jelentős áldozatot jelentett, hiszen egy ilyen házasság erős szövetséget biztosíthatott volna Magyarországnak. Margit szolgálata és csodatettei. Margit élete során a szegények, betegek és rászorulók szolgálatának szentelte magát. Nem csak imádkozott értük, hanem személyesen is segített nekik. Ápolta a betegeket, élelmet osztott a szegényeknek, és vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Több csodát is tulajdonítanak neki, amelyek még életében nagy tiszteletet váltottak ki. A hagyomány szerint Margit közbejárásának betegek gyógyultak meg, és imái által több természeti csapástól is megmenekült a környező terület.
Tehát összefoglalva, ugye visszautasította a házassági ajánlatot is, pedig lehetett volna Magyarországnak egy szövetsége, egy erős szövetsége a csehekkel, de ő mégis azt mondta, hogy nem, mert ő a mennyei vőlegénynek van eljegyezve, és ő szeretne továbbra is apáca maradni. Egyik legismertebb csodatétele az volt, hogy egyszer egy haldokló apácát ápolt a kolostorban, és a hosszú imádsága után az apáca csodálatos módon felépült. Margitot már életében szentként tisztelték. Olyan munkákat végzett a kolostorban, amiket a legrosszabb munkáknak nevezhetünk. Súrolt, egész nap felsúrolta a padlót, meg a tisztálkodási helységeket, tehát nem csak a jó dolgokat csinálta, hanem pontosan a legrosszabb dolgokból is kivette a részét. És ugyanúgy, mint másik szentünk, ki volt az, aki királynő léttére, emlékeztek-e, szegényeket segített. Ő is árpádházi, csak ő nem Szent Margit, hanem
Szent Erzsébet.
Így van, árpádházi Szent Erzsébet. Köszönöm, Léna. Margit 1270-ben, január 18-án hunyt el a Nyulak szigetén. Ugye ez ma mai Margit sziget. Mindössze 28 évesen, tehát nagyon fiatalon. Halála után nem sokkal már szentként kezdték el tisztelni. Az emberek zarándoklatokat tettek sírjához, és sokan imádkoztak közbenjárásáért. Margitot azonban hivatalosan, csak több évszázaddal később, 1943-ban avatták szentté, 12. Pius pápa által. Margit emlékét nem csak a Margit sziget őrzi, hanem számos templom, szobor és festmény is Magyarországon. Árpádházi Szent Margit élete az önzetlenség, a hit és a szeretet példája. A mai korban, amikor az önérdek és a fogyasztói kultúra gyakran háttérbe szorítja az önzetlenséget, Margit emlékeztet arra, hogy az igazán maradandó értékek az alázatos szeretetben és a másokért való odadásban rejlenek. Áttérünk a következő szentünkre, őt pedig a mai napon ünnepeljük, mert ma van január 13-a, Szent Veronika napja. Szent Veronika egyike azoknak a szenteknek, akiket elsősorban az új szövetség eseményei kapcsán ismerünk. Bár a neve nincs kifejezetten megemlítve a Szentírásban, a hagyomány szerint ő volt az a bátor asszony, aki Jézus szenvedése során letörölte arcát egy kendővel, amikor Jézust a Golgotára vitték, hogy keresztre feszítsék. A neve, az a szó, hogy Veronika, a hagyomány szerint a latin vera, tehát egyenlő igaz, és a görög eikon, ikon, tehát kép szavakból származik. Így azt jelenti igaz kép. Ez az utalás arra, hogy a kendőjén Jézus arcmása csodálatos módon megjelent. A történet a keresztúti áhítatok 6. állomásában szerepel, amelyik így szól: Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Simon, szeretnélek megkérni, hogy olvasd fel a következő részt.
Amikor Jézus Pilátus ítélete után Golgotára vezették, vállán cipelve a keresztet, sok ember gúnyolta, leköbdöste és megvetéssel nézte őt. Ebben a fájdalmas helyzetben Veronika kiemelkedett a tömegből, és bátorságot vett magán. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla, és odalépett Jézushoz. Egy kendőt nyújtott neki, hogy letörölhesse az arcán lévő vért, verítéket és port. A legenda szerint, amikor Jézus visszaadta a kendőt, az ő szent arcképe csodálatos módon megjelent rajta. Ez a Veronika kendője az egyik legszentebb erekieként maradt fent a keresztény hagyományban. Úgy tartják, hogy a kendő azóta is megőrizte Jézus arcának képét.
A hagyomány szerint Veronika a kendőt elvitte Rómába, és ott bemutatta első Tiberius császárnak. Egy másik történet szerint Veronika életét Jézus követésére és tanítására, hirdetésére szentelte. Bár az élete utáni események kevésbé dokumentáltak, Veronika neve összefonódott az irgalmassággal, a bátorsággal és a Krisztus iránti mély szeretettel. Veronika példája arra tanít, hogy az egyszerű, szeretetteljes gesztusok még a legnehezebb körülmények között is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. Az ő tette egyetlen pillanatban kifejezte az együttérzést, a hitet és a Krisztus iránti tiszteletet. A kendő jelentősége. Veronika kendője körüli hagyomány a keresztény művészetben és a spiritualitásban is megjelenik. Számos ábrázolás készült a szentről, ahol kendőt tart, amelyen Jézus arcképe látható. Veronika története ma is időszerű. Hétköznapi szeretetteljes cselekedetek, legyenek bármilyen egyszerűek, képesek reményt adni a legnehezebb helyzetekben is. Veronika példája különösen fontos az irgalmasság évében, vagy a nagybőti időszakban, amikor a keresztények különös figyelmet fordítanak Krisztus szenvedéseire és az emberiség értékére.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a párkány, nem fog a csárkány, másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Móra Ferenc híres gyermekmeséje, a Didergő király, a szeretetről és a jóságról szól. Ezt a történetet kérlek szépen olvassuk el. Janka.
A Didergő király. Mese-mese mátka a pillangós határba. Volt egyszer egy királynak eres dalszágba, neve nincs királynak, nagy volt a bánata. Csupa síralom volt éjjel a nappala. Hideg lett, rázta, fázott keze lába. Sűrű könnye pergett fehér szakállába. Akármit csinálok, reszketek és fázom. Hiába takargat aranyos palástom. Aki segít rajtam, koronám, kenyerem, tőle nem sajnálom, véle megfelezem. 101 kengyel futó 102 felé szalad, tök szádudát fújtok minden ablak alatt. Ki tud orvosságot a király bajáról, hol az a bölcsember, aki jót tanácsol? Adott is 1000 bölcs 1001 tanácsot, de együtt se élt az egy falat kalácsot. Didergő királynak csak nem lett melege, majd megvette szegényt az Isten hidege. Körmét fúvogatta, keserűen köhintett, bölcs doktorainak bosszúsan legyintett. Bölcsekkel az időt ne lopjuk, azt mondom, hívjátok elő az udvari bolondom. Hallod-e te bolond, szedd össze az eszed, adj nekem tanácsot, akárhonnan veszed. Teli van én nálam ésszel a szelence, hideg ellen legjobb a meleg kemence. Gyújtass be csak komám, nevetett a bolond, s nevetett köntösén a sok arany kolomb. Kergeti a király ki sok léhűtőt, hozzá külön fogva az udvari fűtőt. Hamar cédrusfával a kandalló tele, urunk királyunknak attól lesz melege. Nagy volt a kandalló, akár egy kaszánya, el is égett benne, vagy 100 cédrus mágja. Sergett is a király előtte, megette, utoljára mégiscsak az diderekte. Fűtsétek, mert megvesz az Isten hidege, már a szakállam is csak úgy reszked bele.
Nyöszörög a fűtő, felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Most dobtam bele az utolsó forgácsot, jó lenne hivatni az udvari ácsot. Neki búsult erre a didergő király, szigorú parancsal a kapuba kiáll. Vágjátok ki kertem minden ékességét, a szóló szőlőnek arany venyigéjét. A mosolygó almát, a csengő barackot, hányjatok a tűzre minden kis harasztot. Széles ez országban, amíg erdőt látok, kandallom kihűlni, addig ne hagyjátok. Jaj, mert mindjárt megvesz az Isten hidege, csak úgy kékelik már az ajkam is bele. Csattognak a fejszék, sírnak erdők, perkek recsegnek, ropognak a gyümölcsös kertek. A rengeteg fákból egy szál sem maradt ott, aranyos kandallom mind elparazsalott. Didergő királynak, de minden hiába, nyögve gubódzik be farkasbőr bundába. Fűtsetek, mert megvesz az Isten hidege. Egy fogam van már, az is vacog bele. Ne keresd országban, van is egy nagy kupogás, ripegés, ropogás, siralom, zokogás. Dolgozik a csákány, fűrész balta, horog. A király ajtaja egyszer csak csikorog. Betipeg egy lányka, icike-picike, gyöngyharma tündöklik, lenvirág szemmibe. Az ajaka kláris, a foga riskása, csak-csok, mint az erdő zengő muzsikása.
Ejne, de rossz bácsi vagy te, király bácsi, megfordul a király, ácsi kis lányácsi, azt se tudom, ki vagy, soha se láttalak, miért haragszol rám, sose bántottalak. Kerekre nyitotta a csöpség a szemét, minek szedted le a házunk tetejét? Hó is hullongázik, eső is szemezik, a mi padlásunkra az most mind beesik. Elázik a bábunk kimosott ruhája, vasárnap délután mit adok rája? Mint amikor napsüt a jeges ereszre, a király jégszíve harmatot ereszte. Szemében budjam ki szívének harmatja, szők hajátalámnak végig simogatja. Ne félj, a babádat ruhátlan nem hagyom, bíbor köndösemet feldaraboltatom. Bársony rokolyája, sejem főkötője, lesz ezüstkötője, aranycipellője. Most már meg a kislány mondta azt, hogy ácsi, mégiscsak jó bácsi vagy, te király bácsi. Örömében ugrált, tapsikolt, nevetett, tidergő királynak nyomban melege lett. A tükörablakot sarokra nyitotta, városölekóit összekúrjantotta. Olyan meleg van itt, hogy csak egymagamnak juttatok belőle, aki fázik, annak. Tudott is begyomban a sok szegény ember, a márványtéglákon nyüzsgött, mint a tenger. Kiszorult tőlük király a konyhára, rájuk is parancsolt mindjárt a kuktákra. Asztalt terigetni, ökröt csütögetni, fussatok a hordót csappal ütögetni. Így kedves vendég még nem járt soha nálam, mint a saját népem Nagymeseországban.
Köszönöm szépen. Mi ebből tanulság? A Didergő király mindig fázott. Gazdag volt, de mindig fázott. Tamás.
Mert nem érte szeretet, én boldogság.
Nagyon jól mondtad, nem érte szeretet. És még mit mondott? Hogy gyorsan fűtsenek, meleget csináljanak, és hogyha meleg volt, akkor is még mindig mit csinált? Ákos?
Fázott.
Így van, mindig fázott. Egyszer aztán kijött a palotába, Ákos.
Egy kislány.
Igen, és mi történt ezután, Tamás?
Hogy levette a házuknak a tetejét, és most beázik a padlás.
Igen, így van. És még a babájával is mi történt, Ákos?
Elázik a babája ruhája.
Aztán a király gondolkodott, hogy mit fog tenni, Léna?
És azt mondta, hogy a bíbor köntösét feldaraboltatja, és ugye a babának lesz ruhája, meg a bársony rokolyája, és a selyem főkötője is.
Így van, tehát nagyon szépen fel tudja öltöztetni. Ő a saját gazdag díszes ruháiból a kislány babáját, Ákos.
Még aranycipője is lesz.
Igen, az is. Ez csak egy mese, de a mesének is mindig van tanulsága. És amikor megcsináltotta ezt a kisbabájával, akkor mit mondott a kislány, Simon?
Jó királybácsi!
Így van, örült neki, most már jó királybácsi lett. És akkor a király szíve megtelt szeretettel, és nem csak ő maga volt az udvarban, meg a királyi palotában, hanem kiket hívott, és mit parancsolt a szakácsoknak, Simon?
Összehívatta a népét, meg mondta a szakácsoknak, hogy süssenek, főzenek.
Finomságokat, süttetett, főzetet nem magának, hanem a népének, és behívta a palotába őket, és akkor azt mondta, hogy ilyen kedves vendég még nem járt nála soha, és akkor boldogság töltötte el a szívét, és szeretett, és ezek után nem fázott többé. Tehát a történet szerint ez a király, akinek hatalmas palotájában minden jéghideg volt, az ajtók és az ablakok szorosan zárva voltak, hogy kint tartsák a hideget, ám belül mégis dermesztő fagy uralkodott. Hiába voltak pompás szőnyegek és hatalmas kandallók, a király mindig didergett. Minden alattvalóját utasította, hogy keressenek számára valamit, ami felmelegíti, de semmi sem melegítette föl. Semmi sem segített rajta. Végül ez a kislány melegítette föl az ő szívét, és megtanította neki, hogy a valódi melegség belülről fakad, a szeretetből és a jó cselekedetekből. Most kérlek benneteket egy interaktív játékra, például a jó cselekedetek nagyon fontosak most is, nem csak akkor, hogy mit tudunk mi a szeretetünkkel elérni. Az első kérdésem például, egy osztálytárs egyedül ül a padon és szomorú. Hogyan tudná segíteni, hogy jobb legyen a kedve, Janka?
Oda megyek hozzá, és megkérdezem, hogy mi a baj, utána meg elhívom játszani.
Köszönöm szépen, ezt meg lehet tenni, mert mindig előfordul az életbe ilyen. Második, Tamás. Valaki elesett a hóban, és bepiszkolódott a kabátja. Mit tennél, hogyan érezze jobban magát, Tamás?
Megkérdezem, hogy jól van-e, és leporolom a kabátját.
Vagy esetleg be is mész vele az iskolába, és akkor...
Megvigasztalom, hogy ki lehet mosni.
Így van, pontosan. Ügyes vagy. Következő történet. Idősebb néni nehéz szatyrokkal sétál az utcán. Hogyan segítenél te neki?
Felajánlom, hogy segítek neki, de ha elutasít, akkor nem tusmálom, nem vagyok erőszakos, és arrébb megyek. De ha meg igen mond, akkor meg segítek neki, és elkísérem.
Így van. Ha pont azon az úton megy, ahol te laksz, vagy arra felé, akkor szívesen segítesz neki. Köszönöm szépen, de ha nem akarja, akkor persze azt is tiszteletbe tartjuk, és akkor azt nem csináljuk. Következő. Például, ha a testvéred elveszítette a kedvenc könyvét, és emiatt dühös és szomorú, te mit tennél, hogyan nyugtatnád meg? Ákos.
Adok neki egy másik könyvet, hogy azt olvassa.
Igen, nagyon jó. Például neked Olivér a tesód.
Ő nagyon szeret olvasni.
Így van, és ez pont vele is előfordulhat. Vagy pedig még meg is keresheted, nem? Együtt azt mondod neki, hogy most nem tudod, hogy hol van, de körbe mész a lakáson, és megnézed, hogy holva tette le véletlenül, vagy hova csúszott be, lehet, hogy becsúszott az ágy alá.
Csak az a baj, hogy lehet, hogy nem tudok neki új könyvet adni, mert annyit olvas, hogy már nincs olyan könyv, amit nem olvasott volna ki.
Akkor meg kérni kell már megint anyukájéktól valami jó könyvet. Vagy kölcsönözni, így van, mert lehet a könyvtárba is jó könyvekre találni. Következő kérdésem. Egy barátod nem hozott 10 óráit, és éhesen ül az iskolában. Hogyan segítenél neki, Simon?
Adok neki a 10 óraimból.
Felajánlod neki a 10 óraidat. Mondjatok meg nyugodtan ilyen történetet. Van-e valami, akivel például most a napokban történt, hogy segített valakin, vagy otthon, vagy itt az iskolában? Volt-e olyan? Simon.
Vasárnap voltunk a Mátrában szánkózni, nagyon csúszott, és nem tudtam felvenni az egyik kis dombot, és az egyik bácsi segített.
Na, nagyon jó. Te rajtad segítettek. Jó, köszönöm szépen. Léna?
Mi is voltunk a Kékesen szánkózni, és ugye észrevettük, hogy egy bácsi, még egy kislány csúszik le, ugye mentünk följebb a dombon, és azon a részen, ahogy a csúsztak, megtaláltunk egy ilyen telefont, és ugye hazavittük, és hívták azt a telefont, és kiderült, hogy annak a bácsié volt. Igen. És akkor jöttek érte.
Ez nagyon jó, visszajuttattátok, ügyesek voltatok. Ez is a szeretet jele, nagyon jó, és utána úgy örült neki, biztos a bácsi, hogy meglett. Lehet, hogy valaki már eltette volna, és aztán utána nem lett volna neki meg soha jó telefonja. Zárásként Szent Margit életének központjában az önfeláldozás és a jószívűség állt. Ő mindenét odaadta másoknak, és a lelki gazdagságot helyezte előtérbe. Akárcsak a mese kislánya, aki nevetéssel és szeretettel hozta el a meleget a didergő királynak. Szent Veronika pedig Krisztus iránti együttérzésével mutatta meg, hogy az egyszerű, de szeretetteljes cselekedetek mekkora jelentésükkel bírhatnak. A mese kislányának gesztusa hasonló ahhoz, amikor Veronika Jézusnak kendőt nyújtott. Mindkettő tette mögött a tiszta szeretet állt. A didergő király meséje, valamint Szent Margit és Szent Veronika példája mindazt mutatják, hogy a világot a szeretet és a jó cselekedetek tartják melegen. Ahogy egy kosányi nevetés képes volt megváltoztatni egy király életét, úgy a mi apró jó tetteink is hatalmas különbséget tehetnek. Legyünk hát mi is olyanok, mint a mese kislánya, és hozzunk meleget mások szívében, ahogy Szent Margit és Szent Veronika is tette. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és együtt gondolkodtunk. Vigyétek magatokkal ezt a tanítást, és próbáljátok a mindennapokban megélni. Imádkozunk, kérünk, Urunk, taníts meg minket arra, hogy mindig szeretettel fordulunk egymás iránt, embertársaink felé. Add, hogy Margit és Veronika példáját követve megtaláljuk a jó tettek örömét, és segítsünk másoknak. Tedd a szívünket meleggé, hogy fényt és reményt vigyünk a világba. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek
nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.